A délelőtti órámnak a címe és elmélkedésül is, hogy miért járok Isten házába. És ezen érdemes elgondolkodni, hogy valójában miért is járok Isten házába. Nekem erre a kérdése a Panna verse és a Mário éneke választ is adott, hogy egyrészt valamilyen megnyugvás, egy kikapcsolódás, egy olyan lelki béke, amit a hétköznapokon nem kap meg az ember. Hogy miért is járunk Isten házába. És én itt feltettem egy pár darab kérdést, hogy megszokásból járok Isten házába, vagy hagyományból, vagy kötelességből, vagy illemből. És utolsó helyre tettem azt, hogy vagy pedig azért, mert hiányzik. Tehát hiányzik maga az Istennel való kapcsolat, és tehát ne keverjétek össze, hogy hétköznap nem hiányzik az Isten kapcsolat, de valahogy az Isten házában való jelenlét az más, mint a hétköznapi kapcsolat. És itt ezek a kérdések, amiket föltettem, úgy elgondolkodtat, és itt az első helyre tettem azt, hogy szokásból, megszokásból járok-e Isten hajlékába. És ez a szokás kérdés, ez is, vagy ez a szokás szó, ez is egy eléggé tág fogalom, mert ahogy szokták mondani, hogy valaki a szokás rabja. Tehát annyira ragaszkodik ahhoz a dologhoz, hogy nem tudja nélkül elképzelni az életét. Vagy pedig van az a másik, hogy hát elmegyek azért, mert már megszoktam. Tehát itt van az, hogy mennyire is vagyunk rabjai a szokásunknak, vagy pedig hagyományból megyünk el, mert hogy ide járt nagyapám, nagyanyám, anyám, apám, testvérem, és hát megyek én is. Vagy van a kötelesség oldala, hogy megyek, mert mit szólnak, ha nem megyek. Tehát ugyanúgy, mint a mi gyermekünk is, sajnos, hogy elmaradt, de ott volt az, hogy mentem, mert mit mondanak a szülők, ha nem megyek. De nem vágytam igazán, vagy nem vágyok igazán, csak azért megyek, mert mit fognak szólni, ha nem megyek. És ehhez kapcsolódik az illem, hogy elmegyek azért, hogy nem mondják azt, hogy nem megyek. Vagy pedig ott van egy űr, amihez odaértem, hogy hiányzik. Tehát vágyódásom van azért, hogy menjek. És ha megkeressük Lukács evangéliumát, itt láthatunk egy pár példát, ami Jézus életéből van idézve, Lukács evangélium a második fejezet. És még az elején járunk Jézus életének. Tehát Lukács evangélium a második fejezet, és itt bizonyos verseket írtam ki, amiket itt felsoroltam, hogy a szokást, a hagyományt, a kötelességet, az illemet, itt találkozhatunk ezekkel a szavakkal. Tehát Lukács evangélium a második fejezet, és itt kezdeném a 41. versen. Tehát Lukács evangélium a második fejezet, 41 vers. Az ő szülei pedig évenként feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Tehát van egy hagyomány. Tehát minden évben a húsvét ünnepére, ahogy ez már megszokott dolog volt, Jézus és az ő szülei fölmentek Jeruzsálembe. Tehát ott van az, amiről beszéltem, hogy egy hagyomány. Tehát ugyanúgy az emberek életében is van hagyomány, egy ünnepség, amikor illő elmenni, megjelenni, ott lenni. Igen, a 42. vers ezt mondja, hogy és amikor 12 esztendős lett, fölmenének Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint. Tehát a 41-ben azt olvastam, hogy évenként feljártak a húsvét ünnepére. Tehát egy hagyomány. A 42-ben pedig az, hogy fölmenének Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint. Tehát egy hagyomány, ami már szokássá válik az emberek életében, megjelennek, elmennek, ünnepelnek. És tovább olvasva, itt olvashatunk még bizonyos dolgokat Jézus életében, a gyermek korából, és itt én ide írtam a 46. és az 51. verset az illemhez. A 46. versben ezt láthatjuk, olvashatjuk. És lőn úgy harmadnapra megtalálják őt a templomban a doktorok között ülve, amint őket hallgatta és kérdezgette őket. Tehát hol találhatjuk Jézust? A doktorok, a tudósok között, ahogy hallgatta őket és kérdezgette őket. Az 52. vers pedig azt mondja, az 51. bocsánat, az 51. vers. És alámenne velük, és minden Názáretbe, és engedelmes vala nékik, és az ő anyja szívében tartá mind ezeket a dolgokat. Tehát láthattuk a 46. versben, hogy hol találták meg Jézust. A doktorok, a tudósok között, ahol hallgatta őket, a beszélgetésről kérdezgett őket, és szívta magába azokat a dolgokat, ami úgymond egy gyermek életében ott van, hogy nagyon sok dolog ragad egy gyermekre, és az 51. versben pedig azt olvashatjuk tovább, hogy tehát engedelmeskedett az édesanyjának, és az édesanyjával haza távozott. És itt az, hogy miért járunk Isten házába, én ide írtam magamnak, hogy a megnyugvás és a lelki béke, amiről már az előbb beszéltem. És itt a 49. versben azt olvashatjuk, ő pedig mondani nekik, mit olok, hogy engem kerestetek, avagy nem tudjátok-e, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak a dolgai. Tehát nekünk Isten munkájában kell részt vennünk, abban kell dolgoznunk, munkálkodnunk, és ez egy részről egy megnyugvást és egy lelki békét is ad a mi életünkben. Tehát nagyon fontos, hogy itt ezekben a versekben láthatjuk, hogy mennyire válik szokássá, hagyományá, illemé az, hogy eljövünk Isten hajlékába, vagy pedig ott van az, hogy hiányérzetünk van, szükségünk van egy megnyugvásra, egy lelki békére, hogy az Isten hajlékában eltöltött idővel is kikapcsoljuk a külvilágot a mi életünkből. Viszont áttérnék az Ószövetségre az Új Szövetség után, és ott kereshetünk egy másik szemét, hogy az ő életében mit jelentett az Isten hajlékában való lakozás. És itt az Új Szövetségben láthatjuk, és csak azért hoztam Jézus példáját, hogy láthassuk azt, hogy mennyire fontos az ember életében az Isten házában való lakozás. És így, ahogy mondtam, hogy az Isten házában való lakozás, nem tudom, hogy valakinek sejtetette ez, hogy mit jelent az ember életében az Isten házában való lakozás, én Dávidra gondoltam. A Zsoltárok könyvéből nagyon sok verset kerestem, hogy Dávid hogyan is beszél arról, hogy mit jelent az ő életében az Isten hajlékában való lakozás. És hogyha megkeressük a Zsoltárok könyvét, a Zsoltárok könyvében, már a legelső fejezet, legelső versében olvashatjuk azt, hogy mit is jelent. Tehát boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. A második és harmadik verssel így folytatnám, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, és olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. És itt megállnék egy percre, hogy mit is jelent az Isten beszédéről, írásáról olvasni, tanulmányozni, magunkévá tenni. És engem már itt ez az első vers megfogott, hogy boldog az az ember, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székébe nem ül. Boldog az az ember. Hogyha tovább lapozzuk a Zsoltárok könyvét, az 5. fejezetnél olvashatunk arról, hogy mit is mondott Dávid. Zsoltárok könyve 5. fejezet, és itt a 4-től olvasnám. A 8. Tehát 5. fejezet, 4. verstől a 8. Uram, jó reggel hallgass meg az én szómat. Jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlőzte minden bűnt, cselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok ember utálja a vérszopó embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodba, a te félelmedbe. És itt megállnék. Az első fejezet első versében azt olvashattam, hogy boldog az az ember, aki az Úr igényéről olvas, tanulmányos szívébe rejti. Dávid pedig azt mondja, hogy Uram, jó reggel hallgass meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. És azt mondja a 8. versben, hogy én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Tehát láthatjuk azt, hogy mit jelentett Dávid életében Isten hajlékában lakozni. És amikor így ezeket a verseket keresgéltem és olvasgattam, nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy mit jelent az én életemben. Hogy tudok-e azokkal a versekkel azonosulni, amiket olvastam, és hogy mennyire fontosak az én életemben ezek a dicséretek. És hogyha visszatérünk itt az első fejezethez, és itt a második vers azt mondja, hogy hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. A harmadik vers, és olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja a gyümölcsét, és levele nem herad el, és minden munkájában jó, szerencsés lészen. És akkor így visszagondoltam itt az első fejezet harmadik versére, hogy mennyire más az embernek a gondolkodása, az arckifejezése, az élet felfogása, hogyha az Isten igéje ott van a szívében. Úgy itt olvastam is, hogy olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa. Kivirágzik, él, megadja a termését. És láthatjuk azokat az embereket, akik szomorúak, tele vannak gonddal, bajjal, hogy mennyire más egy olyan ember. Biztos, hogy mindannyian találkoztunk, aki tele van gonddal, bajjal, szomorúsággal, fájdalommal, és találkoztunk már olyan emberrel, akinek új rendben van az élete. Most pont jó könyvéről olvasva, tanulmányozva láthatjuk azt, hogy mi mindenen ment keresztül, és mi mindent kapott vissza. És ugyanígy a mi életünkben is, hogy mit jelent számunkra az, hogyha az Úrral járunk. Itt az 5. fejezet 4. versében azt mondja, hogy jó reggel, hallgass meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Tehát nagyon fontos az, hogy nem csak reggel, hogy itt a versben olvashatjuk, és beszélünk is róla, hanem hogy napközben is velünk legyen az Úr. Hogy ne távolodjunk el az Úrtól, hogy gondolkodjunk az Isten igéjéről. Teljesen másképp látunk akkor dolgokat, hogyha a szívünkben ott van az a remény, hogy jön a hétvége, amikor kikapcsolódhatok, amikor ott lehetek az Isten házában, és készülhetek az Úrral való találkozásra. Tovább lapozva a Zsoltárok könyvét, a 26. fejezethez lapozunk. Zsoltárok könyve 26. fejezet, és ott a 8. verset írtam ide magamnak. Tehát Zsoltárok könyve 26. fejezet, 8. vers. Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét. És itt ismét megállnék, hogy tényleg valójában szeretjük az Úr házában való lakozást, a te dicsőséges hajlékának a helyét. És itt visszatérek arra, hogy hogyan jövünk az imaházba, hogyan jövünk a gyülekezetbe. Eljövünk azért, hogy meglegyen ez a nap, kipipáltuk, ott voltunk, részt vettünk, vagy pedig tényleg ott van a szívünkben az a vágya, hogy olvastam is az 5. fejezetben, hogy jó reggel, vágyakozok, hogy eljuthassak szent hajlékodban, és így folytatja tovább, hogy szeretem a te házadban való lakozást. Mint tudjátok, egy időben nagyon sokat jöttem reggelente begyújtani, és amikor egyedül lettem itt a gyülekezetben, valahogy teljesen más. Hát így nagyon jó, hogy együtt vagyunk a testvérekkel, együtt örülhetünk, és ne adj Isten, ha sírni is kell, együtt sírhatunk. De az, amikor úgy eljön az ember egyedül, és itt van, az valahogy teljesen más. Amikor tényleg valójában egyedül vagy az Istennel, mint ahogy mondjuk is, hogy bezárkózunk a szobánkban, a mi belső szobánkban, imádkozunk, egyedül vagyunk Istennel, de az, amikor itt vagy egyedül, az valahogy más. Nem tudom elmagyarázni, de az valahogy más. A 27. fejezet 4. verse így folytatja. Tehát azzal fejeztük be, hogy szeretem a te házadban való lakozást és a te dicsőséged hajlékának helyét. A 24. fejezet, 27. fejezet 4. verse pedig ezt mondja. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az Úr templomában. Tehát Dávid azt kérte, hogy lakozhasson az Úr szent házában, és itt így folytatja tovább, hogy egyet kér, azért esedezik, hogy amíg él, addig gyönyörködhessen az Úr szentségében, az Úr templomában. És én ebben a versben nagyon sokszor hangoztatom azt, hogy ne a földiek, a kézzel megfogható az, hogy bejövök, és hogy milyen szép ez az imaház. Szép. Ugyanúgy elmegyünk más gyülekezetbe is. Én szeretem a templomokat. Nagyon sokszor dolgozunk templomban, és abban gyönyörködöm, hogy milyen szép ez a templom. Tehát nem maga az, hogy mit én szépen ki van festve vagy ápolt, hanem maga az, hogy Isten hajléka, hogy olyan épületeket építettek az emberek, amiben gyönyörködhet az ember, de nem attól lesz egy imaház, egy templom, hogy néz ki, hanem attól, hogy az Isten van jelen. És hogy itt mondja is a 27. fejezet 4. versében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét. Tehát, hogyha úgy nézünk arra az épületre, hogy az Isten hajléka, teljesen más jelentőséget kap az a dolog. A 61. fejezet 5. versében így folytatja, tehát 61. fejezet 5. vers. Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké, hadd meneküljek a te szárnyaid alá, te szárnyaid árnyéka alá. Tehát itt már sátorról beszél, Isten szárnyáról beszél. És amiről az előbb beszéltem, itt a 27. fejezetben, hogy maga az, hogy Isten közelségében lehessünk. Hogy az Isten szárnyai alá menekülhessünk, ahol védelmet érzünk. Ahol ott van egy biztonság. És mindenki tudja, úgy szülő, mint gyermek, hogy a gyermek hol érez biztonságot? A szülőnél. És ugyanígy mi is, hogyha vágyakozunk Isten hajlékába, Isten szárnyai alá, valahogy az más, egy más jellegű lelki dolog, ahol megnyugvást találunk, ahol békét találunk, ahol biztonságban érezhetjük magunkat. Tehát nagyon fontos az, hogy mi Istenre, Isten hajlékára, lelkiekben úgy tekintsünk, ahol biztonságot érzünk. A gyermek is nem azért menekül a szülőhöz, mert nagy darab a szülő is megvédelmezi, hanem egy lelki békét talál. Ahol tudja azt, hogy a sebeire, a bánatára, örömére meghallgatást talál. Ahol biztonságban érzi magát. És ugyanezt kell nekünk is éreznünk, hogy azért kell, hogy vágyódásunk legyen Isten hajléka iránt, mert ott egy megnyugvás, egy béke van, egy biztonság. Tovább lapozva a Zsoltárok könyvét, a 84. fejezetben olvashatunk még, és engedjétek meg, hogy felolvasom a 84. fejezetet. A szent hajlék utáni való vágyakozás. Az éneklő mesternek Gittire korál fiainak a Zsoltára. Mi szerelmesek, szerelmetesek a te hajlékaid seregeknek, Ura. Kívánkozik, sőt, emésztődik lelkem az Úrnak tornászai után. Szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse. A te oltárainál, ó seregeknek, Ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban. Dicsérhetnek téged szüntelen, Szela. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a síralom völgyén, forrását teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. erőről erőre jutnak, míg megjelenik Isten előtt, megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgass meg az én könyörgésemet, hallgass meg Jákobnak Istene, Szela. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másút. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonosznak sátorában. Mert nap és pajzs az Úr Isten. Kegyelmet és dicsőséget áld az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek, Ura, boldog ember az, aki bízik benned. Tehát láthatjuk, hogy ez egy eléggé összetett igei rész. Nagyon sok mindent olvashatunk és hallhattunk ebben a részben, hogy mennyire fontos az ember életében, az Isten közelségében élni. Hogy láthatjuk, hogy itt azt mondja, hogy a veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse. Nekünk is van egy biztos menedékünk, van egy biztos fészkünk, ahova biztonságban jöhetünk. Az 5. vers azt mondja, hogy boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. És a 11. vers, ami engem nagyon megfogott és elgondolkodtatott. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másút. Inkább akarnék az én Istenem házának a küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonosznak sátorában. És így, mikor ezt a 11. verset így elolvastam, így elgondolkodtam rajta, hogy mennyire van a szívemben az a vágy, hogy egyetlen egy napot tölthessek el Isten mellett, mint másút ezlet. Vagy ahogy mondja, hogy inkább üljek az Isten házának küszöbén, mint lakjak a gonosznak a sátrában. És így, mikor ezeket a verseket így összegeztem és szedegettem, és írkáltam itt ki magamnak a lapra, így elgondolkodtam azon, hogy valójában mennyire van a szívünkben ott az a lelki vágy, hogy az Isten hajlékában lakozhassak. És hogy itt ezeket a verseket, hogy olvastuk, hogy mennyire vagyunk valójában boldogok azért, hogy jön a szombat, és tényleg ott van az a lelki béke, a megnyugvás, hogy végre egy olyan nap van az életemben, amikor megpihenhetek, amikor Isten hajlékában lakozhatok, amikor távol van tőlem minden gond és baj. Tehát nagyon fontos az, hogy érezzük annak a súlyát, hogy mennyire fontos a mi életünkben az Isten közelségében lakni. És én még itt feltettem egy pár darab ilyen kérdést, amivel így az évek folyamán szembesültünk, vagy szembesültem, hogy hála a jó Istennek, most mi elmondhatjuk azt, hogy bővölkedünk ige hirdetőkben itt a gyülekezetben. Van, aki felálljon a szószékre, beszéljen, és nem úgy kell eljönnünk a gyülekezetbe, hogy most megint Tógyert kell hallgatni, most hát már megint csak felolvas. Tehát amikor az embernek ott van a szívében az, hogy már megint valakit hallgatni kell, vagy most elmegyek azért, mert jön egy neves igehirdető, jön egy olyan testvér, akit nagyon ritkán hallunk, és azért megyünk el gyülekezetbe. Tehát amikor ott van egy ilyen kényszerérzés az ember életében, hogy most azért megyek, mert jött egy testvér, akit nem hallhattam már nagyon régóta, és na végre hallhatok egy normális igehirdetést, vagy ott van az, hogy hát már most menjek el, megint őt hallgassam. De és azért tettem föl ezeket a kérdéseket, hogy személyhez kötjük a szombat ünneplést, és azért megyünk el, mert jön egy olyan igehirdető, akit nagyon ritkán hallunk, vagy azért nem megyünk el, mert most megint őt kell hallgatni, vagy pedig azért járunk gyülekezetben, mert ott van a szívünkben az a vágy, hogy Istennel találkozhatok. Tehát amikor nem a szokás, nem a hagyomány, nem az illem van főszerepben az életemben, hanem egyfajta hiány. Hogy ismét Isten házában lakhatok, ismét eltölthetek egy napot Isten lábánál, és egy olyan megnyugvással, lelki békével mehetek haza, ami ad egy újabb hétre való erőt. És én azért is írtam ide itt magamnak ezeket a részeket, hogy miért is járunk Isten házába, és amiket mondtam, hogy ezen érdemes elgondolkodnunk mindannyiunknak, hogy sajnos vannak olyan gyülekezetek, ahol nem lehet minden héten más igehirdetőt hallgatni. Vannak olyan kis gyülekezetek, ahol hétről hétre, hónapról hónapra egy testvér áll a szószékre jobbik esetben, vagy gyűlnek össze a háznál, és akkor úgy telik el az igehirdetés, úgy telik el egy szombatnap. Vagy pedig úgy megyünk el szombatról szombatra, hogy ismét végre találkozhatok Istennel. Ahol eltölthetek egy napot a lábánál, ahogy itt olvastam is, hogy ha csak a küszöbén ülhetek, már az is jobb, mintha kint vagyok a világban. Tehát egyfajta ilyen lelki értelmezésre van szükségünk, hogy hogyan is tekintünk a szombatra, hogy miért is járunk Isten hajlékába, hogy tényleg ott van a szívünkben az a vágy, az a hiány, amire szükségünk van, vagy pedig ezek a hétköznapi hagyományos dolgok vannak jelen az életünkben, és itt hívnám fel a figyelmet arra is a testvéreimnek, hogy jövő hét szombaton úrvacsorai Isten tiszteletünk. És erről is nagyon sokat beszélgetünk, hogy nagyon sokszor úgy megyünk úrvacsora Isten tiszteletre, hogy jön a negyedév, jön az úrvacsora, megyünk, készülünk, mert ott kell lenni. Úrvacsoráznunk kell. Vagy pedig egyfajta lelki hiány, vágy van a szívünkben, hogy ismét elérkezett egy újabb olyan alkalom, amikor az Istennel megerősíthetjük a szövetséget, amikor közelebb kerülhetünk Istenhez, és az elmúlt negyedévi bűneinket mind lehetetjük a lábához, és kezdhetünk egy újabb negyedévet, egy újabb életet az életünkben. Tehát egyfajta lelki szükséglet. Vagy pedig a megszokás kérése, hogy újabb szombat elmegyünk, letudtuk, kész, vége van. Drága testvéreim, én a délelőtti órámat ezzel a kis rövid elmélkedéssel szeretném befejezni, hogy még egy pár szót tudjunk váltani, amit az elején kezdtem és beszéltünk. És nagyon fontos az, ahogy itt olvastam is, a 84. fejezet 11. versét, hogy ezt így véssük a szívünkbe és az elménkbe, hogy mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másod. Inkább akarnék az én Istenem házának a küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonosznak sátorában. Én ezt helyezném a szívetekre, hogy valójában ott legyen a szívünkbe az a vágy, hogy szombatról szombatra összegyűlhessünk és dicsőíthessük Istent, hogy együtt lehessünk, örülhessünk is egymásnak, mert ez sem utólagos cél, hogy jó az, hogyha a gyülekezetben minél többen vagyunk, és örülhetünk azoknak a testvéreknek, barátoknak, akiket nem láthattunk az elmúlt egy hétben, és egyfajta hiányérzet azok a testvérek után is, akik nincsenek itt, hogy miért nincsenek itt. Én kívánom a Jóisten áldását mindannyiunk számára, és egy további szép szombat napot kívánnék számotokra, mindenkinek a Jóisten áldását kívánom, és egy boldog új hetet, és akkor még beszélünk egy pár szót ezzel az előadással kapcsolatban. Amen.